2022. augusztus 30-án kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely-Muster és az Eszter Erdély Muster gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Belefáradtak a gazdák a vadkárok jelentésébe. Bíró Istvánt, a Siménfalvi Tanács mezőgazdasági tanácsadóját kérdezzük.
Tudomásunk van arról, hogy mezőgazdasági terménybe, fákban, állatokban sokkárt okoznak a medvék, de viszont az emberek most már nem hajlandóak elkérezni munkából azért, hogy kapjanak egy tényleg minimális kártérítést.
Másodállásban a szülőknek segít a gazdálkodásban a szépvízi Szakács Zoltán.
A szüleim Borzsovában teheneket tartunk, 11 fejős tehént, úgy összesen 20 szarvasmarhat, és ugye hozzá tartozó területeken pedig nagyrészt takarmányt állítunk elő, lucernát, meg vetetfüvet és gabonát.
Majd az augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A szalmafonás művészete még él bétában. Györfi Ilonával készült interjúnk.
Én a szomszéd leányoktól tanultam meg, volt 3 lány, nagyobbak, mint én, és mindig ott voltam velük, együtt játszottunk, együtt szórakoztunk, és tőlük megtanultam.
Az őshonos állatok génállományát próbálják tovább örökíteni. Czöpuk Lóránt hegyvidéki agrármérnökkel, a Kongó Farm tulajdonosával beszélgetünk.
Génmegőrzésben vannak nálunk állatok, juhok, tehenek, disznyok is. Több mint 11 évi munkánk van benne ebbe a gazdaságba.
A hétvégén 4. alkalommal szervezik meg a vöröspofájú berkék kiállítását a Kászonokban. Dr. Rákosi Zsigmond, csíkpálfalvi állatorvos, a rendezvény szakmai vezetője válaszol kérdéseinkre.
Kifejezetten nehéz évük van a gazdáknak, és ez látszik a kiállítási kedvükön is, tehát ilyen nehezen ritkán jött össze a csapat, de végül is 41 néhány gazda mégis úgy döntött, hogy kiállít.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csókot adnék, ha én legény volnék, Berci,
Bíró István vagyok, a Siményfalvi Tanács mezőgazdasági tanácsadója.
Kell sok tanácsot osztogatni?
Tanácsot nem igazán kérnek, inkább segítséget bizonyos problémák megoldásával. A földügyek tisztázása, és az aktuális az a medve probléma, inkább kárfelmérés, nem is probléma megoldás.
Van sok terület, ami rendezetlen itt a községben?
Elég sok területre nincsen kiadva tulajdoni lap, vagy nagyon kevés van telekkönyvezve is. Most úgy veszem észre, az utóbbi két évben egy növekvő tendencia mutatkozik a telekkönyvezésekkel kapcsolatban. Ezért is eléggé meg van gyűlve a munkánk az utóbbi időben a telekkönyvezések miatt.
Sok gazdaságot érint a vadkár itt a községben?
2016-ban kerültem ide a tanácshoz, akkor megkaptam ezt a kárfelméréses munkát. Azóta tavalyig minden évben nőttek a bejelentések. Idén csökkent, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebb volt a medvekár, hanem azt, hogy az embereknek elment már a kedve attól, hogy egy fél napot vagy egy napot eltöltsenek az okiratok beszerzésével, kétszer idejönni, aláírni, kéréseket lerakni. Tudomásunk van arról, hogy mezőgazdasági terménybe, fákban, állatokban sokkárt okoznak a medvék, de viszont az emberek most már nem hajlandóak elkérezni munkából azért, hogy kapjanak egy tényleg minimális kártérítést jobb esetben, mert sok olyan eset van, hogy mi hibázunk, hiányzik valami okirat, nem volt bejelentve az állat az állatorvosnál. Ezért sok mindenen elcsúszhat, és így egy napot eltöltött feleslegesen, ezért úgy látom, hogy nem jönnek már az emberek bejelenteni.
De ha történetesen minden stimmel, akkor mennyi idő múlva kap kártérítést, és az az összeg nagyjából fedezi a kárát?
Nem fedezi a kárt, mert nem is tudjuk azt mondani, hogy 100%-osan reálisan megállapítottunk egy kárt egy 10 hektáros, vagy egy 60-áros, vagy akár mekkora törőbúza-búza, akármilyen parcellába, tehát ez hozzávetőleges. De a gazdák úgy vannak, akármennyit kapnak, jól esik nekik a pénz. Egy évet mondanék, hogyha minden rendben van, és igazán nekünk kiküldi a környezetvédelem a decíziót, hogy jóvá hagyta, vagy nem hagyta jóvá. Volt olyan eset, amikor egy fél évre rá küldte ki a végzést, miután kiküldik, még azután folyosítják az összeget. Kértem a gazdákat, hogy szóljanak, hogyha észreveszik, vagy a posta kiküldi, de eddig egy személy jelezte, hogy igen, megkapta a pénzt.
Azon kívül, hogy tanácsokat osztogat mezőgazdasági témában, műveli is a mezőgazdaságot és az állattenyésztést. Mivel érdemes foglalkozni ilyen körülmények között?
Én mindig büszkén mondom ezt az egyediséget itt nálunk felé. Mi tök magolajat állítunk elő, és fűszerpaprikát. Na, a tök például olyan, hogy az se a vaddisznó, se a medve, se az őt, se semmi nem támadja meg. Hogy ezt megéri is, én mindenkit arra próbálok buzdítani, hogy a mezőgazdaság nem pityókából, törőbúzából, búzából áll, hanem vannak olyan dolgok, amik sokkal kisebb területen nagyobb bevételt tud biztosítani, mint a megszokott kultúrák itt nálunk fele.
Mekkora kell legyen az a minimum terület, ami már megéri, hogy ezzel foglalkozzunk?
Én azt szoktam mondani erre, hogy mindenki akkor átvállaljon, amit meg tud úgy művelni, hogy ne érezze tehernek. Tehát az lehet két ár is, akkor nem feltétlenül a tökmagot adja, hanem a tököt.
Paprika mekkora területen terem?
Két ár. Kimondottan édes paprika, mi a szegedit termesszük, és a hírost. Csípőst is termesztettünk egy évbe, de az nem ment annyira, hogy az a legvégén fogyott el, amikor már nem volt más. Magyarországon lehet kicsit nagyobb a divatja, hogy kultúrája ennek a csípős ételeknek. Mi szeretjük, de nem minden nap.
A tökből kimondottan csak tökmagolaj készül, vagy liszt is, meg más termék is?
Mi csak a tökmagolajat értékesítjük, a pogácsát azt a disznóknak, tejeneknek adjuk abrakkal.
Lehet jól értékesíteni, vagy most már kezdenek konkurensek is megjelenni?
Konkurensek is jelentek meg, de szerencsére én nem éreztem meg azt, hogy letörték volna nekem a piacot, ha lehet piacról beszélni, avval a 40 literrel, amit előállítunk évente. Szerencsére soha nem volt probléma azzal, hogy nem tudtuk eladni.
Bővíteni kell a területet.
Kellene, csak mi úgy vagyunk, én legalábbis, hogy annyit vállalok, amit nem érzek tehernek, amit mi otthon meg tudunk csinálni, hogy ne kelljen napszámost fogadni, vagy embert fizetni azért, hogy jöjjön segítsen, és mérgelődjek azért, hogy nem dolgozik úgy, ahogy én. Csak annyit vállalunk mi is, amennyivel bírunk.
De amúgy lehetne munkaerőt találni? Mert mindenfele azt hallom, hogy pénzért sem jönnek.
Nem. Ez tényleg ilyen egyszerű, hogy nem lehet munkaerőt találni. Vannak stabilnak nevezhető emberek, de ők már annyira megkapták a helyiket, hogy ők ott dolgoznak mindnapszámos minden évben.
Mennyire lehetett gépesíteni a paprika termesztést, meg a tök mag termesztést?
A tök mag termesztést lehetne gépesíteni, de ott már több 10 hektárról kellene beszélgetni. Annyi, hogy munkahely mellett ez nem tartom lehetségesnek, én nem szeretném azt. Kényelmes ez a 40 ára, mint termeljük mi a tököt.
Elhangzott interjúnk Bíró Istvánnal, a Siményfalvi Tanács mezőgazdasági tanácsadójával, fűszerpaprika és tökmag termesztővel készült. Most Szávai Ibolya énekel.
Szakar Zoltán vagyok, Csíkszépvízen lakom. 2 éve én csíkbozsovai születésű vagyok, megnősültem, és akkor költöztünk ide Csíkszépvízre. A feleségem már nagyszülők családi házába. Én úgy éreztem, hogy nem lenne szívem a családi házat, úgymond a nagyszülők, amiért gürcöltek és sokat dolgoztak, azt egy idegennek eladni úgymond, és más látni ott az udvaron, ahol én is sokat gyermekeskedtem.
Szépvíz híres a káposztájáról. Ez a családi hagyományok között mennyire szerepel? Önöknek is van káposztásuk?
Igen, az családi hagyomány, bele is csöppentem, amíg nem költöztem Szépvízre, addig nem nagyon műveltük a földet, a nádon ki volt adva, viszont hogy ide költöztem, így egy 4 áros területet én is úgymond örököltem a nagyszülőktől, és azon termelünk káposztát.
Mitől híres a szépvízi káposzta? Miért keresik ennyire?
Ugye laposabb alakú, nem fotballabda formájú, levele vékonyabb, ez tökéletes a töltelékes káposztához.
Amúgy jó ez a föld? Alkalmas, első osztályú, vagy az ember a tápanyagot utánpótolja, akkor lesz valami?
Igen, hát az a káposztaföld, ugye ez egy fekete föld, ugye nem mondható el itt a borzsóvai, hogy a szépvízi területekről azok vagy agyagosak, vagy kövecsesek, az ugye tőzegesebb fekete talaj, viszont azt is meg kell művelni, meg kell trágyázni, azt is szoktak mondani, hogy a zsír az nem árt a palacsintából.
Állatok is vannak, vagy csak krumplit, káposztát, hagymát termesztenek?
Úgymond a főállásom a múzeumoskodás mellett, én mezőgazdasággal is foglalkozok, a szüleimmel Borzsovában teheneket tartunk, 11 fejős tehént, úgy összesen 20 szarvasmarhát, és ugye hozzá tartozó területeken pedig nagyrészt takarmányt állítunk elő, lucernát, meg vetetfüvet és gabonát.
A tejjel mi lesz? Leadják, vagy feldolgozzák?
Apum, úgymond ő a Borzsovai Szarvasmarhatartó Egyesületnek az elnöke, és ugye itt már korábban létrejött a csarnok, Csíkban a legelső volt. Szerződésünk van a csíkszépvízi tájgyárral, és ide adjuk le a csarnokon keresztül a tájat. Úgymond eléggé jó áron.
Hogyha van főállás, akkor mennyi idő jut a gazdálkodásra? Vagy akkor elveszünk az alvás időből egy kicsit?
Nem, az előző munkahelyem az sokkal szigorú volt. 10-re jövünk ide munkába, délután 5-ig. Ugye reggel 4:30-tól 10 óráig a reggeli munkát el lehet végezni, az állatokat le lehet kaszálni 9 óráig legalább 2 hektár lucernát, utána jövünk ide az emlékközpontba, és délután pedig 5 után jut idő a takarmány beszállítására is.
Mindig itthon képzelte el az életét? Vagy volt periódus, amikor kacsingatott külföld fele is?
Én sosem kacsingattam külföld fele, mindig itthon szerettem volna megélni, egy kicsit úgymond földhöz kötött is vagyok. Eszembe jut a nagyszülőknek volt egy ilyen szólásmondása, hogy itthon még a fűzfabokor is ismerős, hát ez tényleg így van, úgyhogy én itthon maradtam Székelyföld.
Szakás Zoltán fiatal szépvízi gazdálkodót hallották. Egyre nagyobb figyelmet fordítanak az őshonos állatfajtákra. Vöröspofájú berke kiállítás lesz a Kászonokban. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Sakut kíme bajos vizet merni, válaszuti kislányt bajos megölelni. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, akarom, csokolni akarom, csárdás kis angyalom. Ez a kislány, mintha, mint Bartina, azt hiszi a legény, hogy virul a rózsa. Azt hiszi a legény, hogy virul a rózsa, de rózsa pedig a szerelem lángja lobogtatja. Azt hiszi a legény, hogy virul a rózsa, de rózsa pedig a szerelem lángja lobogtatja.
Széjes Sándor énekelt, a következő percekben néhány augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A zöldséges kertben a betakarítás előtti időszakban is kísérjük figyelemmel káposztaféléink fejlődését. Amennyiben a növényeken a bagolylepkék fiatal hernyóit látjuk, ismételten permetezzünk ellenük. Ha már nem tudjuk a szedés előtti 10 nap élelmezési egészségügyi várakozási időt betartani, a 7 nap várakozási idejű diazinon, kartabb hatóanyagú készítmények, vagy az ennél is rövidebb várakozási idejű piretroidok valamelyikét használjuk, vagy az 1 nap várakozási időt igénylő bacillus készítményt részesítsük előnyben. Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy a káposztafejek, karfiolrózsák hernyorágástól, ürüléktől mentesek legyenek, mert ezek a különböző tárolási betegségek fertőzésének is elősegítői. Az idős bagolylepkehernyok ellen nem érdemes vegyszert használnunk, ilyenkor így már nehezen pusztíthatók. A további kártételük megelőzésére célszerű a káposztafejekben, karfiolrózsákban táplálkozó hernyokat összegyűjteni, amely kis területen gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Permetezésre a bacillus készítményt használjuk. A paprika szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a különböző korokozókkal fertőzött, rothadó termést a töveken vagy a növénysorok között. Megsemmisítésükkel a még érőfélben levő károsodását előzzük meg. Ugyanilyen fontos a bagolylepkék, illetve a kukoricamoly hernyóit tartalmazó bogyók felismerése és megsemmisítése. A termés betakarítását követően a korokozók, a baktériumos levélfoltosság, a legyrothadás, a paradicsom bronzfoltosság, a fuzáriumos hervadás, a koletrotriumos bogyófoltosság, az alternáriás magházrothadás áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentésére semmisítsük meg a fertőzött növénymaradványokat. Komposztáljuk vagy ássuk el, de semmi esetre se hagyjuk a területen. Még ősszel mélyen forgassuk át a talajt, ezt a munkát se hagyjuk tavaszra. A paradicsom folyamatos szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a baktériumos varasodással, az alternáriás termésfoltossággal, a paradicsomvésszel fertőzött rothadó bogyókat a töveken vagy a növénysorok között. Összeszedésük, megsemmisítésük a még érőfélben levők károsodását előzi meg. A termés betakarítását követően alapvető agrotechnikai eljárás, a korokozók, főleg a paradicsomvész, a szeptóriás levélfoltosság, az alternáriás foltosság, a baktériumos varasodás, a baktériumos feketefoltosság, a baktériumos rák és hervadás, a botritiszes betegség áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentése érdekében a fertőzött növénymaradványok talajba forgatása. Ugyanezt a célt szolgálja a növénymaradványok összegyűjtése, szakszerű komposztálása, majd a terület még őszi felásása.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha száraz tésztát főzünk, tegyünk a főzővízbe egy kanál olajat, így nem fog összeragadni a tészta. Ha néhány karikára vágott burgonyaszeletet teszel a leégett pecsenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt. Gombát csak sértetlen zománcú edényben főzzünk, mert a hibás zománcú edényben a gomba nem csak megsötétedik, hanem kellemetlen fémes ízt kap. A citrom friss marad, ha lefordítva tesszük be a hűtőbe. Vágódeszkát fakan alatt soha ne tegyünk nedvesen meleg helyre, mert meggörbül száradás közben.
Szép tábla búza, közepében két szál Major Anna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál Major Anna, aki azt a búzát learatja, azért lesz a két szál Major Anna. Szép tábla árpa, felnőtt benne két szár rezgő nyárfa, rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől, rezgő nyárfa válik a levelétől, én is válok a régi szeretőmtől.
Győr Félana vagyok, Béta 20-as házszám alatt lakok, és evel a szalmával foglalkozom, cérnagyárba dolgoztam, most nyugdíjas vagyok jelen pillanatban, és 5 éves koromtól ezt a szalmát nagyon megszerettem, és most is szeretem, úgyhogy nagyon jó kedvet csinálom. Az én apám nem dolgozott a szalmával, soha kezibe nem vette, mert ő eredetileg rendőr volt. Azután gazdasági előjáró vágásba, bulletinosztály főnöke udvarhelyt, s végül, amire nyugdíjas lett, a bútorgyárba kapusót. És anyukám pedig kötögette, mert tőlem tanulta meg, mikor én 5 évesen megtanultam, utána ő megtanulta tőlem. És ő is csinálta, de az ő nagyon lassan ment.
Kitől tanulta meg?
Én a szomszéd leányoktól tanultam meg, volt 3 lány, nagyobbak, mint én, és mindig ott voltam velük, együtt játszottunk, együtt szórakoztunk, és tőlük megtanultam. Úgyhogy úgy elmentem hazúra, amikor az iskolából hazamentem, 2.-3. osztályos voltam, és akkor már megtanultam kötni a kalapot. Attól a perctől köttem egészen addig, amíg mentem a cérnagyárba dolgozni. 21 évesen mentem a cérnagyárba dolgozni, rá 3 évre szültem az első gyermeket, a fiamot, van 2 gyerekem. Ahogy megszültem a fiamot, az unalom otthon a gyerekneveléssel, hát elővettem megint a szalmát. És attól a perctől kötöm még mai napig. Minden esztendőben termelünk szalmát, megcsináljuk így, ahogy most csináljuk, és akkor télbe kössük. De én télbe, nyárba kötöm, mert hogy lebetegedtem, szívbeteg is, vérnyomás is, cukros is, csontritkulás is, annyiféle bajom van, hogy nem tudok mindjárt kapun se kimenni, házhoz vagyok kötve.
Na de amikor fonja a szalmát, akkor elfelejti minden baját.
Hát így van, mikor kapaszkodunk az élet után, s kapaszkodunk a munkában, ha letesszük, s lefekszünk, akkor még jobban betegebbek vagyunk. Én érzem magamról, hogy ha dolgozok, s mozgok, akkor sokkal jobb.
Hányféle fonatot ismer, hányféle fonatot készít?
3-4 félit csinálunk, csipkét, hetest, 11-est, Van a likas, de azt én nem tudom. Örökké ez a szomszédasszonyom, mama segít be a likasba, amikor valamire szükségem van, mert csinálok ilyen kosarakot, ilyen díszököt, mindent, akkor ő megköti nekem a likast. Azt nem tudtam megtanulni sohasem. Megtanultam volna, de nem volt türelmemhez, mert az akkora türelem kell ott hajtogatni, és későre is mens. Nekem a hetes hamarabb mens, inkább azt csináltam.
És fel is dolgozza, tehát valami tárgyakat is készít belőle, vagy fonatként eladja?
Általában fonatként adjuk, és csináltam fiatalabb koromban karácsonyfa díszököt. Nincs megfizetve. Például a kalapra, a szarma kalapra, ami srófot tettek föl dísznek, az nagyon szép, de nagyon nehéz kötni, mert kell forogjon a kezünk, és most annyira fáj a karom, hogy nem tudom azt csinálni.
Kik vásárolják fel a fonatot?
Hát vannak, akik varják a szalmakalapot. Dobó is, udvarhely is, még Böződről is jöttek, s azok. Vannak olyan kuncsaftok, akik jönnek és keresik a kalapot, akkor ők itthonról elviszik, megveszik. Csak nem adják meg az árát, amennyi kéne legyen. Az ilyen kézi munkákat meg se lehet fizetni, mert annyi pénzt, amennyit megérne, még el sem merném kérni. Mert sokszor jönnek ilyen kisebb, egy-két darabot kérnek, s több pénzt adnak érte, mint én amennyit kérök érte, mert azt mondják, hogy hát ennyi pénzi, hogy lehet megkötni. Hát így van. De hát én nem merem megkérni az árát se, mert olyan, hogy sok, azt mondjuk mi is, hogy sok pénz. De hogyha főszámítsuk a munkát, hogy mennyit dolgoztam én reggeltől estig, és most egy napra ennyi pénzt kéne kapjak, akkor még fel itt se kapom.
A fiatalokat érdekli ez a művészet? Tehát jönnek, nézik, hogy hogy fonja a szalmát.
A tanítónéni például hozott ide iskolásokat, olyan boldogok voltak, s akkorjában még volt kosaram, s ilyen karácsonyfadíszök, s minden ide egy kiállítást csináltam neki. S úgy élvezték a gyermekök, s akkor mutassam meg, hogy hogy csináltam. S akkor mindegyiköt el kellett kezdjem, külön szalma kell ugye mindegyiknek. S szerencsére volt szalmám, s meg tudtam mutatni nekik, hogy hogy csináltam. Úgy örvendeztek a gyermekök neki, hogy ők is megtanulják. S még az iskolába is elvitték, és ott is próbálták, de nehéz megtanulni. Az, aki nem tudja, annak idő kell, hogy megtanulja. Például a srófot, mikor én tanultam meg fiatalkoromban, már asszony voltam olyan 20-25 éves, két télen tanultam. A kályhába annyiszó bédobtam, egy araszt csináltam, akkor romlott el, azt nem lehetett helyrehozni, mert úgy a szalma, amikor megtörik, akkor nem lehet helyrehozni, nehéz nagyobb. De aztán megtanultam, és olyan is volt, hogy 100 darabot köttem egy télen az ilyen kalaposoknak. Irma néni, egy idős asszony, 100 véget köttetett srófot velem. Akkor egy lej volt darabja egy 70 centis srófnak, és napjába köttem 10-15-öt, sátőt, ennyi volt a napszám. De ugye volt fáradva a könnyükem, sokarom, hogy az nem érte meg. Fárasztó nagyon azt csinálni, mert csavarni kell.
Még van olyan szalmafonit a környéken, aki össze tud ülni, és akkor jobban megy a munka?
Csak nincsenek úgy, mint eddig, mert már régi öregök kihaltak, akikkel köttük, s a vicces asszonyok is kihaltak, nincsenek már. Mi legalábbis nem tudunk olyan viccesek, s olyan vidámak lenni, mint azok, amilyenek voltak. Volt két asszony, idős asszony, azok aztán olyan vidámak voltak, olyan vicceket mondtak. Nagyon jól szórakoztunk a munka mellett, a szórakozás is megvolt. Jelen pillanatban a szórakozás a televízió. Ülünk a televízió elejébe, nézzük a filmöket, a sorozatokat, és akkor kössük a kalapot, és így a munka is menjen, és a szórakozás is, egy veve szórakozunk idősen.
Az elmúlt bő 5 percben Györfi Ilona bétai szalmafonó válaszolt kérdéseinkre. Most Gáborné Csíszer Annát hallgatjuk.
Magas!
Szemek, csókolom,
Cepuk Lóránd vagyok, gazdálkodó. Régi fajta állatokkal foglalkozunk, ez egy kicsit más típusú gazdálkodás. A génmegőrzéssel is foglalkozunk, ugye a génmegőrzésben vannak nálunk állatok, juhok, tehenek, disznók is. Több mint 11 évi munkánk van benne ebbe a gazdaságba. A helyiség, ahol az a neve, hogy Kongófa, ez egy legelő, onnan Kirúfürdőre lehet kimenni, onnan még van szinte 20 km. Ez a Homorod-Almási közbirtokos területén vagyunk.
Csak a család, vagy vannak alkalmazottak is?
Család és pár alkalmazottok is vannak, akikkel dolgozunk együtt.
Nagy az állat létszám?
A vörös pofai berkőből szinte 1000, a kárpáti borzderesből most már sikerült több mint 20 tehenet megmenteni, és a bornyak, még vannak sertések, báznai disznyók, abból is van elég sok, van 60, amelyikből 20 kocka törzskönves, és azt kell tudni, hogy Románia szinten kb. 300 törzskönves kocka van, amelyikből 20 nálunk van.
Miért tartja egy fiatalember fontosnak a génállománynak a tovább örökítését, tehát ilyen régi fajtákat szaporítani és tovább vinni?
Ezek voltak régebb is itt nálunk, most jöttek ezek a hiper-szuper modern fajták, de ezzel ad egy identitás is nekünk így helyileg, hogy kik vagyunk. Ezek az állatok csak itt nálunk találhatóak. Pont úgy vissza akarjuk építeni egy régi gazdaságot, úgy architektúra szempontjából is az építkezést is, hogy legyen ami régebb, milyen voltak régebb a székely gazdaságos. Régi fajta állatok is legyenek a gazdaságból, is szárnyasból is, nagy állatból is.
Sokan azt mondják, hogy pénz nélkül nem lehet semmit csinálni. Erre például pályázni lehet, vagy önöket ez nem érdekli, mert ha egyszer van egy cél, akkor valahogy megkerül hozzá az anyag is.
Külön erre nem volt pénz. Ezek a régi fajták nem annyira performánsak, mint ezek az új fajták termelés szempontjából, de nagyon-nagyon értékesek. Úgy, mint genetikai információ is nagyon ellenállóak. Bírek ezt a környezetet, mert nem hiába tartottak az emberek itt nálunk a hegyekbe ezeket a fajtákat. Most született egy projekt, a Kongó Farm és a Páva vendéglő. Elindul egy ilyen Fork to Table projekt. Azt jelenti, hogy akkor a helyi fajta állatok, a helyi gazdaságokból meg lehet találni a vendéglőbe jó szakácsok, s a jó helyi gasztró receptek után.
Eddig is volt erre kereslet, csak hivatalosan nem lehetett ezt megoldani. Most ezt hivatalosan is meg tudják oldani?
Minden hivatalos oldalát meg is oldottuk, meg van minden autorizálva, akreditálva. Az állatok hivatalos vágóponton lesznek levágva, a hivatalos feldolgozó ponton lesznek feldolgozva, mind a sajtok és a tejtermékek is, hogy engedélyezett esztenában lesznek megcsinálva. Ezek a régi típusú termékeket promováljuk.
Arra van-e lehetőség, hogy akit érdekel, az meglátogassa a farmot, és ott megmutatni, hogy hogy készülnek ezek a termékek, hogy tartják az állatokat, mert sokan képről látnak állatokat, és azt hiszik, hogy a tehén lila.
A tartási módszereket azt meg tudjuk mutatni, a vágása, a húsfeldolgozás az máshol történik, nem nálunk, de a sajtcsinálás az nálunk az esztenán történik, szívesen megmutassuk mindenkinek, szívesen várunk mindenkit, elég sokan is látogatnak, s úgy érdekeltek a régi fajtákba is, főleg Magyarországra is, a kárpáti borzderest, ott is létrejött egy egyesület, a vörösberke jó fajta, az nincs annyira veszélybe, a sertés is ugye elég-elég jó el van szaporítva.
Mi hogy állunk itt Romániában, Erdélyben az őshonos állatokkal? Van elég darabszám, vagy most kezdik felszaporítani ezeket a fajtákat?
Mikor nekifogtunk, mi most 11-12 éve, és még vannak egy pár kollégák, amikor nekifogtak, akkor nem nagyon is akartak hallani erről a dolgokról, mert akkor volt nagy divatban ezek az új fajták, a hús, marhák, a hús, juhok, disznyók, mindenféle. Ezek a régi fajták az nem annyira performánsok is, az emberek nem akartak bevinni a gazdaságot, mert nem is annyira gazdaságos, hogy tartsad ezeket. A falun az ízek milyenek voltak régebb. Az ízek azért voltak olyanok, hogy ilyen fajtákot dolgoztak fel. Most vissza akarják találni azokat az ízeket, és azért lett ilyen népszerű ezek a régi fajták.
Gondolom, hogy a világ alakulása és ezek a válságok az önök malmára hajtja a vizet, mert előbb-utóbb csak helyben kell megtermelni gabonát, állatot, és akkor talán sikeres vállalkozásba fogott.
Igen, úgy néz ki, hogy most meg tudunk élni, eddig nagyon nehezen, de azt kell tudni, hogy ezek a régi fajták nem igényelnek annyi sok gabonát se. Legelőket nagyon jó fel tudjuk hasznosítani, szuper extenzív legetet is csináljuk. Úgy a juhok, a marhák is, a disznyok is nagy kertekbe vannak az erdőbe, nagy infrastruktúra befektetés nem igényeltek. Persze betartsuk az egész bioszekuritát dolgot, amikkel az állategészségügy. Úgymond elég hasznosokvá lettek most már.
Cepuk Lóránt hegyvidéki agrármérnökkel, a Kongó Farm tulajdonosával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Tóth Erzsébet énekel.
A barna megy. szemét, ott hadd üssék az oldalát, ne szeresse a mázsúrát. Ha én aztat megtudhatnám, melyik legény haragszik rám, megölelném, megcsókolnám, mindjárt nem haragulna rám. Jóért majd meghódom, de már mostan nagyobb vagyok. A legényért majd meghalok, de már mostan nagyobb vagyok. A legényért majd meghalok.
Mikrofonunk előtt dr. Rákosi Zsigmond állatorvos, a negyedik kászoni vöröspofájú berke kiállításnak a szakmai vezetője. Nehéz volt összehozni ezt a kiállítást, ezt a rendezvényt egy ilyen válságos periódus után?
Igen, kifejezetten nehéz évük van a gazdáknak, és ez látszik a kiállítási kedvükön is, tehát ilyen nehezen ritkán jött össze a csapat, de végül is 41 néhány gazda mégis úgy döntött, hogy kiállít, amit ugyanakkor sajnálunk, hogy nagyon sokan amiatt nem tudnak eljönni, hogy takarmány problémáik vannak, állatokat kellett eladjanak, vagy most megkésve próbálnak még betakarítani valamit, hogy tudják majd a telet sikeresen kezdeni, úgyhogy ilyen szempontból van egy kedvetlenség a gazdákban, de bízunk benne, hogy itt most a kiállításon újra egy pozitív élményben részesülnek és vissza a kedvük az állattartáshoz.
Aki kiállít, az honnan jön, milyen településekről?
Kászonokból van a legtöbb kiállítónk. Csík környékéről ketten-hárman vagyunk, lesz Udvarhely környékéről is néhány kiállítónk.
Az idei év az elég asztályos volt, és tényleg takarmány problémával küzdködnek, de mi a tapasztalat, amióta vannak ezek a kiállítások, úgy megugrott a vöröspofájú berkék száma? Inkább hajlanak a gazdák afelé, hogy tenyészik ezt az állatot?
Létszámban nem növekedett az állomány, ebben szinte biztos vagyok, bár konkrét statisztikát nem tudok, viszont minőségben van egy határozott előremozdulás, látszik, hogy a gazdák tudatosabban tenyésztenek, tudatosabban szelektálnak, értékli őket, hogy milyen tenyészkosokat használnak, és törekednek arra, hogy tényleg ne csak termeljen az állományuk, hanem szép is legyen, tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy sikeres volt a kiállítás. Az, hogy a jó állomány jelenleg csökken a országos szinten, az inkább egyéb gazdasági problémáknak tudható be, meg az asszályos éveknek, azon a kiállítása fog tudni sajnos segíteni.
Mivel jobb, hogyha ilyen vöröspofájú berkét tenyésztenek, mint mondjuk, hogyha egy más fajtát tenyésztenének? Van valami előny ebből?
Elsősorban az az előnyük ezeknek a juhoknak, hogy tökéletesen alkalmazkodtak az itteni viszonyokhoz, sokkal kevesebb gyógyszeres kezelést, védőoltást igényelnek, és igénytelenebbek is, tehát viszonylag gyenge takarmánnyal is ki lehet őket teleltetni, vagy gyengébb legelőkön is tudnak termelni, míg egy performáns fajta gyenge legelőt akár el is pusztulhat. Tehát ilyen szempontból egy jól adaptálódott fajta. Ugyanakkor itt van az az érzelmi alap is, amit ad egy olyan fajta, amiről tudjuk, hogy évszázadok óta tartják. Szerintem ez sem egy elhanyagolandó szempont.
Milyen kísérő programok lesznek még a kiállításon?
Lesz a kiállításon egy kutyakiállítás, ami nem egy hagyományos értelemben vett kutyakiállítás, mivel hogy keverék és munkakutyák lesznek lebírálva, tehát inkább egy szubjektív bírálat lesz, de az általában nagy érdeklődésnek örve nagyon szép dolgozó pásztorkutyákat szoktak elhozni a gazdák. Emellett lesznek népzenés produkciók is, tánc meg ének, és a nap végeztével lesz egy júnyíró versenyünk is.
Kik fognak benevezni erre?
Juhnyíráshoz szakembereket hívtunk, akik tulajdonképpen ez a mindennapi munkájuk a juhot nyírnak. Többnyire az itt kiállító gazdáknak is ők nyírják a juhaikat, tehát ismerjük őket, és ők ebben profik, tehát mi inkább a juhokhoz értünk, ők meg a nyíráshoz.
A gyapjút azt tudják értékesíteni, vagy még mindig gond a gyapjú értékesítés?
Érdekes módon megfordultak a dolgok, az elmúlt években a fehér gyapjút lehetett eladni, és a feketére nem volt egyáltalán igény, viszont az utóbbi 2-3 évben azt tapasztaltuk, hogy most már a fehér gyapjút nem viszik el tulajdonképpen még ingyen sem, tehát teljesen megszűnt az igény irányába, viszont kezdték keresni a fekete gyapjút, amit jól tudnak hasznosítani ilyen hagyományos posztoruhák készítéséhez, úgyhogy most úgy néz ki, hogy feljövőben van a fekete berkék napja, mert végre értékesíthető a gyapjuk. Nyilván nem lehet ebből nagy profitot csinálni, de legalább a nyírására visszajön.
Dr. Rákosi Zsigmond csíkpálfalvi állatorvos a rendezvény szakmai vezetője ismertette a hétvégi kászoni vöröspofájú berke kiállítás program kínálatát. A mikrofont most Madaras Gábor veszi át.
Is harapnak, ne ajánlat hadd fájjon, a jányok után ne járjon. Úgy kell a kutyának hadd fájjon, a lányok után ne járjon. Úgy kell a kutyának hadd fájjon, a jányok után ne járjon. Megiszaponozom a folyóba, kezit lábát mossa, megiszaponozom a folyóba. Elvitte a víz a szappant, utána mászott a kappan, de míg a kappan mászott, a szappan elázott a folyóba. Míg a kappan mászott, a szappan elázott a folyóba. Míg a kappan mászott, a szappan elázott a folyóba. De míg a kapva mászott, a szapat elázott a folyóba.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445 Marosvásárhely 1918. december 1. sugárút 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Dobai Ilonát hallgattuk, jövökedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett, többek között Raffai Endre nagytusnádi gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csík Delnéről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Bodosról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Széles Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Gergely Éva énekel, majd Hudi Istvánnal és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.